két hetente, ugye 8:45 után. Én köszöntöm a kedves hallgatókat, én Szebényi Szabolcs vagyok. Itt van velem a stúdióban már megszokott műsorvezető társam Dervarics Gábor.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
És biztosan sokan ismerik, már többször volt velünk, régi vendégünk és szintén műsorvezető társunk Boros András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
És Koncsik Domonkos segít minket, a technikusunk ott az üvegfalon túl, ahogy szoktuk mondani. Hát most adtam szép hosszan, legyen egy kis hangulati bevezetőként ez a szatmári verbunkos, amit itt mindig meghallgatunk hónapról hónapról. Most pont lent a bejáratnál a portán mondták, hogy milyen szép ez, és olyan lelkesítő zene, pedig hát tudjuk, hogy ez ugye verbunkos, tehát hadra hívta az embereket, annak idején rekrutálta az embereket.
Nem csak hadra, hanem ez a párválasztásnak a legősibb formája.
Is?
Persze, hát a lányok
ott
figyelték.
A legények, hogy ők
igen,
mekkora
hogy
legények.
Ki milyen férfias, és az volt benne, hogy minden fiúnak volt lehetősége. Uh-huh. Tehát aki nagyobb darab, vagy kicsi, vagy
az is megtalálta
mindenki,
maga
ha gyakorolt, akkor nagyon ügyesen tudott táncolni, és akkor a lányok figyelték, hogy ki a faluban a legjobb srác.
És aki látta esetleg ennek a zeneszámnak konkrétan a felvételét valamilyen videóformájában, ott látja is, hogy milyen tökéletesen járják a verbunkos táncot ott a legények. Igen. Na, de nem ez lesz a ma esti téma, hanem hát ugye szeptemberre fordult a naptár, az időjárás is már kezd lassan őszi hangulatúvá válni, és hát megnyitották kapuikat az iskolák szerte az országban, illetve szerte a világban. Úgyhogy gondoltam, hogy egy kicsit ennek kapcsán beszélgetnénk. Hát egy ilyen nyitó kérdésnek gondoltam, megkérdezem nektek, hogy ti ezt hogyan tapasztaljátok, megmesélhettek, hogy nektek annak idején milyen iskolás élményeitek ugranak be, amik így nagyon bevésődtek, megmaradtak. Ugye Gábor, neked a kislányod is már iskolás,
igen,
ugye?
Igen, második osztályt kezdi általános iskolába kis pici lányom. Most volt 7 éves, éppen azt meséltem, Andrással beszélgettünk idefele, hogy olyan fura ez a váltás, nem? Hogy a nyári szünetből a lazaság, meg Balaton, meg csobbanás, meg
kötétlen idő,
meg jönnek a gyerekek, és akkor ott játszanak a udvaron, meg szabadon el lehet lenni, akkor játszóterezés, és most már hirtelen egy olyan kötött menetrend kezdődik az életükbe, hogy én pont ezen gondolkodtam, hogy az én fiatal koromban, én mondjuk volt időszak, amikor tényleg én is vártam az iskolát. Tehát, hogy jó volt visszamenni a barátokhoz. Leginkább ez marad meg, hogy azért vártam, mert akkor a többiekkel megint tudtam találkozni. És akkor az egy jó élmény volt. Hát a tanulás miatt talán kevésbé, de volt, hogy az is úgy örömet jelentett, hogy na, megint tényleg a tankönyvek illata, meg megnézni azokat a... Egyébként én szerettem a kötelező olvasmányokat is, tehát hogy ez egy ilyen jó időszak volt, amikor ezekről itt be kellett számolni. Egyébként meg különben a vizsgákat is szerettem, vagy volt ebben valami szépség. Például a matekot is egy ilyen játéknak tartottam, hogy megvan a...
Vagy logikája.
Megvan a logikája, igen. Megvan a maga szépsége, megvannak a játékszabályok, le van írva, hogy mi a feladat, és a adott játékszabályokon belül juss el a végeredményhez. Tehát tulajdonképpen...
Tényleg, mint egy játék,
igen,
nem?
Tehát a gimnázium játék. Végére nekem így állt össze ez a gimnázium matematika. Hát az egyetemi matematika az egy másik kategória, azt... Ott már elszabadultak az indulatok, mert ott már olyan dolgok voltak, hogy... De ez az általános iskola, meg a gimnázium az egy ilyen jó élmény volt így kezdeni mindig. Vagy nem volt rossz. Most a kislányomnál valahogy nagyobb váltásnak érzékelem.
Ő hogy éli ezt meg most?
Egyelőre még jól, tehát hogy nincs semmilyen rossz visszajelzés. Szerintem ő is most örül igazából a tanítónéninek is, meg örül annak, hogy a többiekkel találkozik. Aztán hát majd most indul be a sűrűje.
András?
Én úgy emlékszem rá, hogy hát örültünk, mikor már vakáció volt, de én a vakáció végén már sokszor vártam, hogy legyen iskola.
Legyen valami.
Igen, újra. Valami változás. És én például nagyon örültem, mikor megkaptuk a tankönyveket, én átnéztem, nagyon sok tantárgyat szerettem, és akkor én örömmel átnéztem, meg Így visszagondolva, és tehát egy elsőtől nyolcadikig ugyanazokkal a gyerekekkel jártunk, és valahogy egy nagyon jó osztályközösség volt, és jól éreztük magunkat, és ugye az iskola az meg az életre tanít, mi még tanultunk, mint fiúk, varni is, meg főzni is, úgyhogy emlékszem, hogy kaszinó tojást csináltunk, és azóta is szeretek főzni, és ott meg is ettük, tehát hogy mondjam, tehát az iskola
volt
valahogy,
valahogy
jó volt, meg én általában, hogy mindenből jó voltam, nem voltam ilyen kitűnő, mindig olyan 4-es, 5-ös voltam, de ez ilyen megerőltetés nélkül. És én szerettem iskolába járni, és engem érdekes nem zavart, hogy akinek én súgtam az 5-öst, kapott én meg 4-est, tehát valahogy...
Ez benne szóval, volt olyan az élet.
Igen,
az teljesen élet.
Hát olyan, meg jó, nagyon jó tanáraink voltak, szóval nem tudom, nekem olyan kellemes émek voltak az általános iskola. Hát a gimnázium egy más dolog, de az is nagyon kellemes volt, vagy jó volt, vagy hogy mondjam, szóval... Hát persze voltak például az orosz órát, megmondom őszintén, az nagyon nehéz volt, mert ott még a betűt se nagyon bírtam, de azokat a ragozásokat, meg a jó ég tudja, szóval az nekem kegyetlenül nehéz volt, de hát azért abból is valahogy egy 4-est kihoztam magamból, de...
Gondolom, ott is az a nagy kérdés, hogy hiteles volt-e, aki tanította, mert talán én úgy gondolom, hát hogy abszolút... ha a tanár szereti azt, amit tanít, és majd mindjárt innen kanyarodunk tovább a hitelesség felé, akkor valószínűleg azt a diák megérzi, és látja.
Hát nálunk abszolút hiteles volt, egy eredeti orosz hölgy volt.
Tényleg?
Egy ilyen Urzula típusú, erős hölgy volt, úgyhogy azzal kezdte, az óráján bejött, és belevágta a tűsarkú csizmáját a padlóba, és azon csodálkoztunk, hogy nem törik le a sarka, de aztán kiderült, hogy fémből volt. Tehát egyébként egy jó tanár volt, mert a lánya is velünk járt, és azt mindig ragozásból feleltettem, mert a lány ugye folyékonyan beszélt oroszul, de a ragozás nem ment neki, akkor én súgtam, mikor beszélni kellett, akkor ő, úgyhogy így kiegészítettük egymást.
Szimbiózis.
De egyébként egy jó tanár, egy szigorú volt, de azt hiszem, hogy jó tanár volt, de nekem az hát ha ólomlábakon megy az idő, az orosz óra volt. Viszont azóta úgy sokszor hasznos volt, mert ha megyek Szlovéniába, vagy Szerbiába, vagy Csehszlovákiába, vagy mit tudom én mindenütt tudok ennivalót kérni, meg tudom kérdezni, hogy jól a pályaudvar, úgyhogy ilyen szempontból nagyon hasznos volt, de akkor ezt még nem tudtam, akkor még csak a, hogy is mondjam, az ellenérzés munkálkodott bennem.
Igen. És kikre emlékeztek, akik úgy emlékeztek vissza annak idén iskolai éveitekben, hogy hiteles volt. Kik voltak azok, akikre ma úgy emlékeztek, hogy egy jó tanár volt? De nem is feltétlenül, még beszéltük itt műsor előtt pont veled, András, hogy nem is feltétlenül kell, hogy ez egy tanár legyen. Lehet ez egy mentor, egy tesi tanár, keresztapa, pap, lelkész, bárki, akire úgy gondoltok vissza, hogy na, ő tanított nekem meg valamit az életre, mert talán ennek is szintjei vannak, pont mondtam itt, hogy a minden emberbe beleverték gyerekkorában, hogy a lánchegység gyűrődik, a röghegység vetődik. Ez is fontos tudás, csak ez tárgyi tudás.
Ja.
De hogy vannak azok az alapvető ilyen tudáshalmazok, amik ilyen általánosak, az élet több területén tudjuk alkalmazni, van erkölcsi tartalma, tehát amik úgy meghatározzák azt, hogy így ilyen emberré formálódtunk, ja, amilyennek
inkább,
vagyunk.
Bocsánat, én inkább arra fordítanám egy pici beszélgetést, hogy én szerintem egy gyerekből ki kell hozni a maximumot. És régen ezt nagyon jól tudták 45 előtt, hogy volt egy tanár, volt egy pap, volt egy szülő, tehát ez a hármas egység.
Összezárt.
És ezek beszéltek egymással, és folyamatosan tulajdonképpen erről volt szó, hogy ebből a gyerekből, hát ezt nehogy Csizmadiának adják, például a papámat a Csizmadiának akarták adni, de a tanárai ragaszkodtak hozzá, hogy tovább kell tanulni, mert kitűnő tanuló volt, és igaz, hogy szegény gyerek volt, de kitűnő tanuló, tehát hogy Én azt gondolom, hogy ezt kéne most is valahogy visszahozni, hogy legyen egy ilyen hármas egység. Most lehet, hogy nem egy családban egy pap a harmadik személy, hanem a szülő, a tanár, esetleg egy edző, vagy egy nagybácsi, vagy valaki. Tehát aki esetleg a serdülőkorban, amikor a gyerek lázad, akkor a jó irányba fordítsuk a gyereket, mert ugye a serdülőkorban természetes, hogy mindenki lázad.
És más példaképet keres, mint a saját
igen,
szüleim.
De ha van a közelben egy jó ember, vagy egy jó... tehát tulajdonképpen, de ez a hármas egység szerintem ez nagyon fontos lenne, és ez elég szomorú volt, mikor volt a liberális... milyen pedagógia, vagy milyen oktatási miniszterünk, aki megírta a tanároknak, hogy ha a gyerek kábítószerezik, azt nem szabad a szülőkkel közölni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt vissza kéne hozni, ezt a bizalmi hármast, hogy igenis ebből a gyerekből hozzuk ki a maximumot, és ha valami veszély fenyegeti, akkor ne eltitkoljuk, hanem éppen figyelmeztessük egymást, hogy hát vigyázzunk, mert hát sajnos néha a kortárs segítők rossz felé fordítják, de mindenképpen az lenne az igazi, ha minden gyerekből, meg később esetleg minden felnőttből a rejtett talentumai, ugye, kibontakoz.
Valaki elő tudná hozni.
Igen. És olyan közeg is lenne, hogy segítenék, hogy kibontakozhasson egy ember, mert sokszor például a serdők annyira, hát így viccesen bírálják, cikizik úgymond egymást, hogy végül már semmit nem mennek csinálni, mert nem akar a többiek pergőtüzébe kerülni.
Igen.
Tehát én azt gondolom, hogy például a férfi sátor erre is nagyon jó volt, hogy a férfi sátorban olyan a légkör, hogy ott, ha valaki úgy elmondja, hogy ő valamit szeretne, a többiek ebbe vagy támogatják, vagy ha nem is támogatják, legalább nem akadályozzák, mert már az is nagy dolog, ha nem tesznek rá.
Meghallgatják.
Hát igen, meg hogy nem akadályozzák, mert sokszor valaki mond valami szokatlan, például egy munkahelyen, a többiek rögtön elkezdik, vagy gúnyosan, vagy...
kibeszéli.
Hát igen, jaj, hát... ugye, de hát akkor Csontvár is el lett volna festő, ha hallgat ugye ezekre a hangokra, hanem... hát ő azt mondta, hogy festő szeretne.
Igen.
Ő festő lett. Tehát, hogy... meg a másik az, hogy szerintem ez is nagyon fontos lenne, hogy felismerjük, hogy kik azok a jó tanárok, vagy amit mondta, a jó egyéniségek, aki lehet, hogy nem is tanár, hanem egy edző, vagy egy mentor, vagy valaki, aki esetleg sokszor egy sorsfordító hatást tud egy gyermekre, vagy egy felnőttre gyakorolni, mert végül is az egész életét valaki leélheti úgy is, mint egy, hogy is mondjam, mint egy báb, tehát, hogy soha nem lesz belőle pillangó, mert nem tud kibontakozni abból a burokból, nem tudja szétfeszíteni ezt a burkot, és erre például én azt gondolom, hogy a mi gyerekeinknek ez például nagyon jó volt, hogy Káposztás megyeren minden korcsoportnak volt hittan, tehát külön hittan volt, és például a fia mai napig is azokkal a fiúkkal tartja a kapcsolatot, akivel egy hittan csoportban járt, vagy a lányomék is, tehát hogy egy olyan élete szóló barátságok köthetnek, mert a közös élmények, a közös hit, a közös érdeklődés, ez nagyon sokat jelent, mert egy ember a társadalomban, ha nincs körülötte egy olyan emberi háló, vagy emberi közösség, aki őt megtartja, azért nagyon hamar meg lehet csúszni, tehát nagyon hamar az utcára kerülhet valaki, ha összeveszik a feleségével, kimegy az utcára, esetleg elveszik a igazolványát, megverik, ugye akkor bemegy a munkahelyre, akkor esetleg kellemetlen már a szaga, meg monoklis a szeme, nincs igazolványa, onnan kirúgják, tehát így egy időben hajléktalanokat próbáltunk segíteni, és hát nagyon hamar utcára lehet kerülni.
Most, és annál nehezebb onnan
és
visszakerülni.
Onnan nagyon nehéz visszakerülni, tehát nagyon igen. Nehéz. Tehát, hogy ezért mondom, hogy ezek a jó tanárok, jó segítők, jó emberek, ezek nagyon fontosak az életünkben, és az is fontos lenne, hogy felismerjük, hogy az én életemben kik voltak, vagy milyen hatást gyakoroltak rám, vagy ha látom, hogy a gyerekem egy ilyennel találkozok, akkor annak örüljek, ne pedig eltiltsam tőle. Tehát, hogy a legnagyobb fiunk is, mikor olyan Tamás, mikor olyan 14 év körül volt, akkor volt egy velem egyidős férfi, aki nagyon ismerte a csillagképeket, én sajnos azt nem, és akkor ők kimentek, és akkor csillagképeket nézegettek, akkor otthon megnézték, amit tudom. Szóval, hogy ezek fontosak. De ugye a keresztény ember életében azt gondolom, hogy talán a papok, mert én például egy felnőtt megtérő vagyok, én például a Újpesten a Jávorka Lajos és a Vangel Imre atya volt a pap, és hát olyan fantasztikus jó felnőtt vagy ifjúsági hittan tartottak, hogy én nem voltam annyira ifjú, de oda jártam el, és én nagyon szerettem oda járni, és ott minden héten megbeszéltük, hogy mi a heti ige, vagy mi a prédikációban mi hangzott, és azt hogyan kell élni, és akkor a következő héten erről be kellett számolni. De ott olyan élő tanúságtételek hangzottak el, hogy tényleg nagyon, tehát egy nagyon lelkes csapat volt, a Jávor Kalajos atya mindig megmondta, hogy mit kell csinálni, a Vangel Imre atya meg inkább a evangéliumot szépen elmagyarázta, tehát hogy kell azt érteni, meg hogy kell jól csinálni. A Jávor Kalajos atya meg mindig adott egy feladatot, hogy ezt kell csinálni jövő hétig, és akkor mindenki csinálta, és akkor beszámoltunk róla. Szóval ők például az én életemben ilyen szabályosan ilyen sorsfordítónak gondolom. Tehát azt, ugye, hogy valaki keresztény vagy nem keresztény, az egy alapvető különbség. Mert ugye aki keresztény ember, eleve ugye a szeretet nekünk a legfontosabb. És akkor itt, ha visszacsatolhatok erre a tanár dologra, hát ki a jó tanár, nem? Hát aki szereti
a gyerekeket,
nem? Vagy akiket tanít, vagy megpróbálja őket szeretni. Hát van, akit nem olyan könnyű szeretni, ugye? De, vagy megszereti azt a tantárgyat, amit ő tanít, mert ha nem szereti, akkor az átjön, nem akkor mese nincs. Tehát ha már a tanár unja, akkor a gyerek még jobban unja. Tehát én emlékszem olyan tanárom, mert akik nagyon lelkesek voltak, és akkor mi is lelkesen tanultunk. És akkor bejött egy olyan tanár, hogy na, mondjanak valamit, és akkor ha valaki tud két mondatot átengedem, kész. Már kész is volt a...
Azt nem fogják tisztelni.
Igen, tehát hogy... Ja. Most én itt összeírtam egy pár gondolatot, tehát hogy például az is fontos lenne szerintem, hogy a tanár empatikus legyen, mert ugye nem mindenki egyforma képesség, és nem mindenkinek egyforma az élethelyzete. Tehát, ha
mindenki azonosan reagál ugyanarra, igen, a nevelési módszerre.
És hogyha így van. De hogy a tanár próbálja meg, hogy minden gyerekből hozza ki a maximumot, minden gyerekhez úgy forduljon, vagy felnőtthöz akár. Mert ugye amikor a felnőttek beülnek a iskolapadba, visszavedlenek gyermekké, tehát ott már
időutazás történik.
Így van, indul a puskázás, meg a pad alatt van, aki a számítógépét nézeget, vagy a telefonját, van, aki álmodozik, tehát hogy szóval ez is fontos, hogy a tanár lehetőleg érdekesen adja elő azt, amit ő elő akar adni, tehát készüljön az órájára. Én például szoktam ilyen vetíteni, vagy valami érdekes történetet, vagy olyan történetet, mert én mondjuk kéményseprőket tanítok, olyan történetet elmondani, amikor valaki ebben meghalt. Tehát, hogy érezzék, hogy ez nem játék. Tehát itt a tudás vagy a nem tudás között lehet, hogy az, hogy valaki meghal. És én olyat nem fogok átengedni, aki olyan dolgokat nem tud, ami esetleg valaki másnak a halálát okozza. Tehát most, bocsánat, nem akarok ilyen szomorú dolgokról.
Mert ez is az élettanítás része, nem? Hogy a lényegest a lényegtelent különböztessük meg. Annyi lényegtelen információ vesz minket körül őszintén. Hát csapból is az folyik.
Sőt, mint az lenne a, nem is tudom, a trend, hogy van, aki össze-vissza beszél, és meg mindig... Én megszoktam, bocsáss meg most akkor, amit elmondtam, annak mi a lényege.
Igen.
Mert körülbelül ilyen, nem is tudom.
És szóval... már ez se egy alapvető tudás, ezt is, igen, már kevesen tudják, és pedig nagyon kéne tanulni.
Hát én úgy gondolom,
hogy kell összefoglalni a lényeget.
Hát én, amikor egy rövid ideig ugyan igazgató voltam, én mindig megmondtam, hogy nekem olyan jelentést adjanak be, aminek az elején ott van fél oldalban, hogy mi a lényeg.
Igen.
Mert ha ő nem tudja fél oldalba összefoglalni a lényeget, akkor a többit meg lényegtelen
elolvasni. Azt meg már el se kell olvasni.
Mert hogyha elolvastam, láttam, hogy ez egy számomra esetleg közömbös, vagy valami, hát azért átolvastam, de volt olyan, ami az a fél oldal olyan volt, hogy utána aztán nagyon alaposan átolvastam, és akkor ráírtam a véleményt, vagy úgy intézkedtem. Tehát ezek nagyon fontos dolgok lennének. De amikor kapsz egy ilyen szerződést a banktól, vagy valami, és 20 oldalban le van írva, és akkor a 12. oldalon alul oda van írva, hogy minden kár, meg minden az a te hibád, meg a biztosításnál. Szóval, tehát ezért is fontos szerintem a tanulás, mert aki például nem tud olvasni, az nem tudom, mit csinál egy ilyen szerződés, amikor elé rakják, hogy hát 1 millió forintot fizetsz, akármi történik, akkor is fizetsz, akkor ő aláírja, mert hát egy szimpatikus, igen, hölgy mondta neki, hogy ezt alá kell írni, ugye? Tehát ez egy döntő dolog az életben, és ugye a mai világban még az is fontos szerintem, hogy lehetőleg úgy tanítsunk, hogy amennyire lehet adjunk sikerélményt a tanulóknak, mert a mai világban mindenki azonnal és gyors sikerélményre vágyik. Én például tanítok furuját is. Most van, aki 2 évig csak szolfézsa járatja ezeket a tanítványokat, meg a furujához nem lehet hozzányúlni, meg nem is tudom, meg csak skáláztatja őket, és érdekes, hogy elmaradnak a tanítványok. Én nekem meg egy fél óra alatt, ha nem tanul meg 3 dalt, vagy maximum 1 óra alatt, akkor kész, akkor vége. De általában mindegyik megtanul, mert hát nálunk ugye utánozni kell. Tehát én semmiféle szolfést, hanem utánozzál, és mutatom, hogy játszok, ráadásul elveszem a kezem, úgyhogy meg a netre is föltettem valamilyen, ezért már valami 70 000-szer letöltötték az én furujaleckémet. Van olyan tanár, aki meg azt mondja, hát fölrakta egy furujaleckét, már letöltötték 500-szor. Hát mondom, az tényleg szép. Hát az nagyon helyes, hogy ilyen komolyan veszik. Na jó, szóval, tehát hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy úgy kell szerintem tanítani, ahogy tudják a tanulók venni, vagy ahogy, tehát az ő szintjükön kell. Tehát most hiába akarok a 8 általános végzett embereknél ilyen filozófiai fejtegetést, meg mit tudom én, ilyen nagy neveket bedobálni, azt se tudják, hogy kicsoda. Tehát ott olyan egyszerű dolgokkal kell, meg lehetőleg ilyen, hogy hát Jézus, amikor a földön járt, mit csinált, nem? Hát tulajdonképp tanítót, elbeszéléseket mondott, de ami a legfontosabb, hogy gyógyított, ugye tanított és reményt adott. Most egy tanárnak is mit kell csinálni, nem? Tehát tanítani kell, nem? Ha esetleg ott valami sebek vannak valahol, azt azért lehetőleg szavakkal gyógyítani, vagy segíteni, és hát reményt adni, hogy ez a tudás, amit te itt tanulsz, az hasznos lesz, mert hát...
És megváltoztatja az életet.
És esetleg megváltoztathatja, vagy te ezzel a tudásos tudsz
soha segíteni. Nem letolta az ő igazságát másokon, hanem együtt gondolkodott, együtt...
Hát vagy elmondta, hogy ez a jó. Igen. Tehát mi a jó?
Igen, de úgy, hogy ezt megértsék.
Így van. Tehát olyan szinten mondta el, hogy akik hallgatták, azok abszolút értették.
Igen, kérdezte őket.
Így van.
De valamikor nehéz megérteni, de ez is jó benne.
Igen.
Hát... Igen,
de hogy Jézus a jó példa arra, hogy hogyan lehet interaktív módon tanítani.
Hát igen, meg Jézus arra is jó példa, hogy ugye van például az a történet, hogy Jézus a béna kezű embert kiszólítja, és akkor megkérdezi, hogy szabad-e szombaton gyógyítani, ugye? Tehát, hogy akkor farizeusok, ugye?
Példa.
Na most ugye a béna kezű embert tulajdonképpen nem is kérte. Ő nem kérte, hogy őt gyógyítsák meg, de ott volt a templomba, Jézus látta, hogy baj van, és akkor ő akart neki segíteni, de mai világban is hány bénakezű ember van, nem? Tehát hány ember van, aki tulajdonképpen egy csomó mindent tudhatna, de mivel senki nem mondja neki, hogy gyere, próbáld meg, segítek, van neked egy lelki gátod, én azon átsegítelek, én ezért nem pénzért, hanem barátságból.
Vagy egyáltalán vagy azért, csak nem integrálják be egy hasznos közösség hasznos tagjának.
Így van, így van.
És éli a kis egyedüli.
Így van, így van.
Pedig ha valaki megszólítja életi. És bevonja, akkor...
Igen. Hát ebnek te vagy a nagymestere, nem Gábor? Te igyekszem. Szoktad mindig mondani, hogy mennyit számít egy jó szó, amivel bevonsz valakit egy közös cselekvésbe.
Igen, igyekszem ebben jó lenni, tehát... De ez mindannyiunknak a feladata, azt gondolom, hogy a körülöttünk élőket, ahogy András mondott, hogy mindenkit a megfelelő szinten kell, meg megfelelő eszközökkel kell megszólítani. Van, aki legerébb, ha a talicskát kicsit arrébb van. Van, akinek meg kell mutatni, hogy kell beverni a szöget. Van, akinek el kell magyarázni a Pitagórasz tételt. Tehát, hogy ezt észre kell vennünk, hogy kinek miben van szüksége, vagy van, akit csak meg kell hallgatni. Már az is sokszor elég, ugye. Itt a férfi sátor hallgatói, azok tudják, hogy keddenként mi ezt. Tehát összeülünk, és meghallgatjuk egymást, és ott el lehet mondani ezeket. Hogy az élet.
Nem kis dolog, hogy így valaki meghallgat.
Pontosan, ez már egy nagy...
Igen. Mert a mai világban sokszor valaki meghallgat, hogy vagy, de már látom, hogy már fordul el, vagy valami, és a férfi sátorban tényleg meghallgatjuk egymást. Ott valaki elkezd valamit mondani, akkor a többiek azt meghallgatják.
Hát sőt, amikor egyszer...
Ez egy ajándék.
Egyszer megbeszéltük, hogy kinek mi a legközpontibb eleme egy ilyen keddi együttlétnek, és nagyon egyértelműen az jött, hogy a megosztás. Tehát nem csak udvariásságból ülünk mi ott, és hallgatjuk meg, hogy nem baj, mondja csak flótás, nem baj, hanem hanem tényleg kíváncsiak vagyunk egymásra, és együtt örülünk, együtt izgulunk a másiknak a beszámolója közben vele együtt.
Így van.
Igen, és bocsánat, mondd, Gábor.
Még csak vissza akartam menni egy kicsit a tanárok kérdésére, mert én így rájöttem, hogy különben tehát nagyon szép szakma a tanár, úgyhogy biztatjuk innen is a tanárokat, hogy lelkiismereten szépen végezzék a dolgokat, mert nagyon hálásak vagyunk az ő munkájukért, én is például
nagyon
személyesen.
Fontos.
Tehát, hogy ha belegondolok, hogy általános iskolában, mivel egész jó voltam matekból, sőt, nagyon jó voltam matekból, de azt is egy matek tanároknak köszönhetem, és emiatt a tanárnő miatt mentem abba a gimnáziumba, ahol például a feleségemet megismertem. Tehát, hogy mennyire ilyeneken múlhat a dolog, hogy az élet. Az élet. És ott pedig a gimnáziumban nagyon jó angoltanárom volt, és a mai napig abból élek, hogy angolul jó beszélek. Ott 2 év alatt úgy, ő lelkiismeretes volt, szeretett minket, tényleg nagyon jó volt a kapcsolat, és már nevettünk, meg nagyon motiváló volt, és pár év alatt mindenki megtanult angolul. Illetve ott is volt egy nagyon jó matek tanárom, és az el is döntötte az utána lévő, hogy a közgazdaságtudományi.
Itt mondtál ki szerintem valami nagyon fontosat, hogy egy jó tanár az lehet egy sorsfordító ember is, és én úgy gondolom, hogy nem csak a tanárok lehetnek ilyen sorsfordító emberek, hanem találkozhatunk az életbe olyannal, aki esetleg nem tanár. Például Zöldi Pali, ugye, aki azt hiszem sokunknak az életén egy kicsit fordított. Én például nagyon sokat tanultam tőle, és úgy gondolom, hogy sokkal szebb lett az életem azáltal, hogy tulajdonképp ő egy csomó mindent egész máshogy látott, mint az addigi közeg, ahol én éltem, és rájöttem, hogy hát így is lehet, és sokkal színesebb, sokkal szebb lett, sokkal felszabadultabb lettem, hogy hát amit én szeretnék, az valószínűleg jó, és hát azt lehet csinálni. Tehát az, hogy mindig vágytam a lovaglásra, meg az íjászkodásra, de hát egyedül most a pincével lövöldözzem a szenet, vagy mit csináljak most. De ugye a férfi sátorot mindig íjászkodunk, vagy évente egyszer, vagy időnként elmentünk, akkor ott lovagoltunk, tehát olyan dolgokat csináltunk, ami jó egy férfinek, de nekem ez egy felszabadító élmény volt, meg az is, hogy igazából nekem magamat kell úgymond minél jobb emberré tennem, és nem alkalmazkodni egy csoporthoz, hogy én a csoportba egy szürke emberként beilleszkedjek, hanem pont az a jó, ha én egy színes egyéniség vagyok, és a több színes egyéniség együtt valami jót akar, valami jó cselekedetet, vagy jó dolgot akar véghez vinni. Ez a számomra, ez egy felszabadító élmény volt. A másik meg én nagyon szeretem a népzenét, meg a táncot, meg a zenélést, tehát furujázok meg, szóval sok minden. És például a Birinyi Oska az például egy olyan ember, aki 37 éve minden évben megrendez egy népzenei tábort, ahol egy hétig ott reggeltől estig ott népzene van, és olyan embereket sikerült maga mellé állítani, hogy egy olyan közösség, hogy ott egyszerűen mindenkivel lehet beszélgetni, mindenki kedves, mindenki nyitott, egész nap jó hangulat van, tehát egy csodálatos, hogy is mondjam, tehát a magyar kultúra csodálatos, de sok ember így messziről nézve valahogy úgy néz rá, mint egy ilyen avit, sötét erdőbe levő valami épületre, ami olyan kicsit benőtt már a folyondár, de mikor az ember közel megy és benyit, akkor rájön, hogy hát ez egy csodálatos, szép terem, és hát itt gyönyörű dolgok vannak. Igen, és hogy hát hogy idáig miért csak nézegettem messziről, és akkor mikor már azt hiszed, hogy hát akkor belépek még egy terembe, még hát ez egyre szebb, egyre jobb, hát 197 ezer népdalunk van, tehát hogy tényleg ez egy csodálatos kincs, és sok magyar ember pedig úgy néz rá, mint valami avid dologra, amit a múzeumban kéne tenni, holott egy tényleg egy nagyszerű, egy szórakozási lehetőség. És például lehet táncolni hétvégén magyar táncokat, vagy persze hétközben is. Meg lehet énekelni. Hát mi például a Gáborral, meg a pár barátommal létrehoztuk a Bika Hang kórust, és péntekenként mi népdalokat énekelünk. És most már voltunk egy öreg otthonba. Hát az idősek szabályosan sírtak, nem most persze nem mindenki, de volt olyan néni, aki minden egyes dalt, amit mi énekeltünk, tudott, és velünk végig éneket, és olyan jó hang látszott, hogy örülnek. és elvittük a Lucikát, az unokámat, hát a Lucika az meg ott tényleg
csak röpködött,
és az csak megjelent, már mindenki örült.
Ő is tud egy-kettőt énekelni?
Hát a Lucika sokat tud.
Azért jött, igen.
Nagyon jó.
Igen, tehát hogyha már, azt gondolom, hogyha már csinálunk valamit közösen, és az nekünk jó, de még esetleg rajtunk kívül valakinek, ha letőlünk egy könycseppet, vagy, vagy megvidámítunk egy fél órát, akkor már csináltunk valamit. Ez, és most, ja, és most kaptunk egy üzenetet, hogy újra várnak bennünket ebbe az idős otthonba, az öregek napján. Most lehet, hogy én már benne is maradok.
De igen, most volt vasárnap, ugye, a nagyszülők napja.
Nem, most nem lesz valamit.
Most lesz.
Igen.
De jó, hogy ide eljutottunk, szabad ne feled, mert egyébként... Vilmos, ugye, aki sajnos nem tud ma velünk lenni, de következő alkalommal remélhetőleg itt lesz, ő hagyta meg nekünk, hogy a mai nap is egy neves nap, mert magyar kezdeményezésre szeptember 5-e a jótékonyság világnapja. Kalkuttai Teréz anya halálának évfordulója egyébként, tehát még jó, hogy ide el is jutottunk, hogy hát jót tenni jó, ugye? Úgyhogy ez is egy remek lehetőség, mert hát pénzbe nem kerül, időbe kerül, de ez egy pozitív idő, jó, tehát egy jó időtöltés. Így van, és viszont meg mennyit töltődsz vele te is, meg töltődnek mások hát is. Pláne a közösségben együtt töltöd jótékonyság
ereje. Szerintem ez is, amire rátapintotta, hogy a mai világ pestise az a magány.
Igen.
Tehát ha mi közösségben csinálunk szinte bármit.
Venni, fogyasztani.
Igen. És nem egyedül nézem a tévét, vagy egyedül, nem tudom, libamája teszek otthon, én annál sokkal jobban érzem magam, ha együtt eszünk zsíros kenyeret. Tehát, hogy jó emberekkel, jó helyen, jó dolgokat csinálni, ez egy csodálatos érzés. És amíg ezzel a szeretet erősödik, tehát ugye még a múlt században azt nem vitatták, hogy a szépség, igazság, jóság és a szentség, ugye ez a négy alapérték. Most meg már nagyon sok ember mindent vitat. De mondom, hiába vitatkozol, te akkor is egy gyomorbeteg vagy epebeteg embernek látszol, mert állandóan mindenbe keresed a rosszat. Én meg keresem mindenbe a jót. Fogjunk össze, és csináljunk valami jót, ahelyett, hogy vitatkozunk valamin feleslegesen, nem?
Abszolút.
Menjünk el, és egy vakasszonynak vágjuk fel a tüzelőjét, vagy nem tudom. Tehát, hogy valami, nem? Amivel talán segítünk. Tehát valami, tehát a szépség, igazság és a jóság jobban érvényesül, ha teszünk is érte, nem? Ha csak vitatkozunk róla, akkor nem biztos, hogy jó lesz, de az se rossz.
És egyébként meggyőződésem, hogy sokszor a közös cselekedetnek mekkora...
Persze, hogyne?
Nem is csak az, hogy mekkora ereje van, hanem hogy mekkora töbletet tud adni ahhoz képest, mert nagyon jó dolog összejönni és beszélgetni, de összejönni és együtt valami közös jó dolgot csinálni, az ad egy olyan töbletet, ami után hát az ember azt érzi, hogy most végre valami jó dolog történt, hát és abban én részt vettem.
Például Gábor, azt rendszeresen szoktunk együtt betonozni, és utána beülünk a teraszra, és azt mondjuk, milyen jó, hogy van terasz, nem? Hát, hogy szóval ezek a közösen végzett, meg a jól végzett munka öröme, szerintem ez egy nagyon nagy dolog.
Na, és ez ettől, is egy olyan dolog, amit
ettől megfosztjuk sokszor a fiatalokat, hogy jaj, te ne nyújj semmihez, te ne. Én például, hogyha olyanom van, én elmosogatok, de én a tányért is élére rakom, meg akkor mit tudom, szétszedem a kenyérsütőgépet, hát valahogy hogy élvezem, hogy most rend van, tisztaság van.
Valami.
Most persze nyilván mindenki, aki egész nap mosogat, az más, tehát nem erről van szó. De hogy valahogy a jót, a szépet, a tudást adjuk tovább, de szépen adjuk tovább. Ne úgy, hogy jaj, te ezt nem tudod, hanem úgy, hogy gyere, motiválni. Tanuld meg, segítek, felemellek, hát mint Jézus is mit tett, felemelt, tanított, gyógyított, reményt adott, hát ugyanezt kéne csinálni szerintem az iskolában is, meg mindenkinek. A Márton Áron, ugye a legendás erdélyi püspök mondta, hogy mindenkinek ott, ahol van, a magyar kultúrát kell terjeszteni, az orvosnak a betegágynál, a tanárnak a tanterembe, a mérnöknek az építkezésen, asztalosnak a műhelybe, és ez mivel Istentől kapott feladat, ez egy apostoli küldetés. Tehát ha valaki ezt csinálja, azt jól csinálja. Csináld jól.
Ez is milyen szép az életben, nem? Hogy mindig újat akarunk tanulni. Tehát ahogy a nép művészetet is akár tanuljuk, a nótákat tanuljuk, de tanulnak a kéményseprők, és felnőtt fejjel újra. Tehát, hogy nyelveket tanulunk, hogy mennyire van igényünk, és hogy mondjam, vegyük is rá magunkat is, hogy tanulni bizony nagyon jó. Nagyon jó, bármi.
Van, akitől jó tanulni.
Igen.
És legyünk olyanok, akitől jó tanulni.
Úgyhogy szép végszó is lesz az adásunkhoz, még látom másfél percünk van hátra, mert hát innen indultunk, ugye, az iskola meg a tanulás. Hát
ugye a tanárok is, én azt gondolom, ez lenne jó, hogy a tanárok is tanítsanak úgy, hogy jó tőlük tanulni, jó hangulat van az osztályban, már a gyerekek várják, hogy bejön a Mici néni, akivel tanulunk, de nagyokat nevetünk, vagy nem is tudom, hogy vagy...
Mert egy jó dolog, nem? Persze. Tanulni is, tenni is, mert így akkor van. Valahova jutunk, valahova igen. Följebb, míg hogyha csak nem csinálunk semmit, csak fogyasztunk, élvezzük az életet, hát, hogy szétszóródunk,
a, az atléta, nem? Aki nem használja
szétszóródunk.
Az izmait, annak elsorolódnak az izmai, nem? Ha igen. Jóba gyakoroljuk magunkat, akkor valószínűleg az... Igen.
És ugyanakkor, amit a sátorban is szoktunk említeni, hogy milyen jó, hogy generációk egymás között vagyunk, mert így mi is át tudjuk adni a tudásunkat, mert bizony ez is nagyon fontos, ami itt elhangzik, igen. Hogy amikor mi tudjuk, megvan, birtokunkban van, kikristályosodott egy tudás, egy bármi, akkor azt azonnal igyekezzünk a többieknek
a
közösség javára használni, és az utánunk jövőknek pedig átadni.
És lehetőleg ingyen.
Így.
Na, legyen ez az utolsó mondat a mai adással. Ez volt a Férfi Sátor műsora 3/4 órája itt a Mária Rádióban. Találkozunk két hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Addig pedig hát Isten áldjon mindenkit, és áldott szép hetet.
Jó éjszakát mindenkinek, szép hetet kívánok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.